teljes irányos.
Azt én nagyon fontosnak tartom, igen, hogy azért ne essünk abba a tévedésbe, az emberek nem fogják gyűlölni ezeket a visszaépítéseket alapvetően. És én se gyűlölöm őket egyébként. Tehát bemenni a Szent István terem belső terébe, az egy felemelő pillanat alapvetően. Tehát az a helyzet, hogy ez a korszak, ugye döntően a historizmus időszakáról beszélünk, ez a korszak ez gyönyörű dolgokat alkotott.
Hát igen, és akkor szerintem itt most már csak az a kérdés, hogy mondjuk nem is tudom, egy-két év múlva, amikor ezek a félkész projektek is elkészülnek, akkor mit fogunk szólni mindahhoz, amit majd abban az állapotában nyújt a Várnegyed, hát akkor fogjuk igazán tudni azt, hogy mennyire volt értelme mindezeket visszaépíteni. Meg is köszönöm akkor, hogy eljöttetek. Köszönöm a beszélgetést Pleskovics Violának és Zsupán Andrásnak. Elköszön a műsorvezető Farkas Szabolcs.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
Hiszünk abba, hogy azok a témák, amikkel a művészek foglalkoznak, azok közös ügyeink.
Én mindig sokkal nagyobbra tartottam azt a kollektív tapasztalatot, amit közösségben meg lehet élni, mint amire egyénileg így rájön az ember, vagy megpróbál a saját életével meríteni, az egy nagyon szűk nézőpont egy csomó helyzetben.
Merni nőként csúnyának lenni, és merni nőként mutatni valamit, ami nem szép, szerintem ez egy tök izgalmas téma.
A Zoff Biennale Budapest pop-up kiállítása ezen a hétvégén látogatható a Merlinben, az Örkény Színház Örkénykert fesztiváljának keretében. Ennek kapcsán a mai műsorban arról fogunk beszélgetni, miért jött létre a Zoff Biennale Budapest, amely Magyarország legnagyobb független kortárs művészeti eseménye. És a Merlinben kiállító művészek közül is beszélnek majd ketten a munkáik hátteréről. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Góca Anita. Tartsanak velem! Először tehát Erős Nikolett és Lázár Eszter, két művészettörténész kurátor beszél az OFF születéséről.
Az OFF Biennale 2015-ben jött létre, és akkor ennek a függetlenségnek a politikai tétje az hatalmas volt. Azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy létrehozzunk egy olyan szakmai platformot, ami egyrészt függetlenül működik, hát nem csak az államtól, elsősorban ugye a pénzügyi forrásait tekintve persze az államtól, de hogy tulajdonképpen függetlenül működik olyan módon, hogy a finanszírozás nem jelent a tartalmi döntésekbe való beleszólást.
Független piaci szempontoktól is.
Független a piaci szempontoktól, független az állami finanszírozástól, gyakorlatilag független azoktól a finanszírozási struktúráktól, amelyek az értékválasztásában, a döntéshozatalában, a működésmódjában kivehetik a döntéseket a kezünkből és a művészeti szcéna kezéből. Ugye 2015-ben azért még nem sejtettük előre, hogy hova fog kiteljesedni a NER, de azért az, hogy itt egy nagyon komoly korlátozó tényezőként jelenik meg az állam, azért az már egyértelmű volt. Ugye ez volt az az időszak, amikor a Nemzeti Színház, a Ludwig Múzeum, tehát amikor tulajdonképpen a strukturális átalakítás az nagyon közel jött a művészet intézményrendszeréhez.
Nem akartunk olyan kompromisszumokat kötni, akár ilyen pályázati forrást találva, akár intézményekkel együttműködve, amivel nem ért egyet az OFF olyan elvekkel, értékekkel. A kortárs művészetet azért jellemzi egy kritikai gondolkodás, egy olyan kritikai attitűd, amelyel problémák felé közelít, működésmódokat kritizál. Ez a kortárs művészetnek a sajátja. És mi az OFF-al az ilyen típusú kortárs művészeti kezdeményezésekre akartunk nagyobb hangsúlyt fektetni, láthatóvá tenni ezeket. Kisebb kezdeményezéseket is összekapcsoljuk, és a biennáli ideje alatt, és lehetőség szerint azon túl is, akár nemzetközi láthatóságot is adjunk ezeknek.
Hiszünk abba, hogy azok a témák, amikkel a művészek foglalkoznak, azok közös ügyeink. És tulajdonképpen, hogyha azokat sikerül bemutatni, hogy ez az a jelen, amelyet megosztunk egymással, akkor a témákon keresztül ez egy közös platformot találhat. Az OFF-nak ez volt mindig egy fontos vállalása, hogy ezekről az ügyekről olyan módon tudjon a művészet segítségével beszélni, amelyek el tudnak jutni egy szélesebb közönséghez, mint feltétlenül mondjuk a múzeum vagy kiállító tér látogatói.
És nem csak arról van szó, hogy eljut a szélesebb közönséghez, hanem azért arra emlékszünk, amikor így a 2020-as évek elején már bizonyos témák nem kerülhettek be múzeumba, vagy 18-as karika, vagy egyáltalán. Nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy ami nem kerülhet be a múzeumba, az egy off-biennálén viszont még hangosabban jelenjen meg.
Az is fontos volt, amennyire emlékszem, mindegyik biennáli esetében, hogy kivinni a köztérre a művészetet. Ez is eleme annak nyilván, hogy hozzáférhetővé tenni azok számára is, akik mondjuk a múzeumban nem fognak bemenni. Egy csomó érdekes helyszín volt, adott esetben egyáltalán nem művészeti helyszín.
Szerencsés helyzetben voltunk, mert hogy nem volt múzeumunk, tehát mi már eleve olyan tereket kerestünk, amelyek nem művészeti terek voltak. Mit tudom én, a kelemföldi erőmű, igen, kelemföldi erőmű, vagy a postapalota, de az is fontos volt, hogy a köztérre is kilépjünk, például a tavalyi 2025-ös biennálénál a Kávária tér az egyik helyszínünk volt. Olyan terek, közterek, és időnként pedig dedikált kerületek voltak azok, ahol kifejezetten helyszíneket kerestünk, olyan problémákkal is foglalkozva, ami mondjuk annak a területnek, kerületnek a sajátja.
Az, hogy a köztereken is az ilyen nem kontrollált, vagy kevésbé kontroll alatt tartott tereken működtünk elsősorban, az ugye annak volt egy nagyon erős meghatározottsága, hogy nem nagyon volt más. Hogy a mi szabadságunkat az biztosította, hogy ugyanúgy, ahogy állami támogatásokra sem pályáztunk, úgy az állami intézményrendszert is elkerültük.
Amikor mi azt mondjuk, hogy állami intézményekkel nem dolgoztunk együtt, akkor azokkal a kollégákkal viszont igen, akik állami múzeumban, intézményben dolgoznak, a struktúráról, a fenntartóról szólt ez a kívülállás.
Abból, ahogy beszéltetek eddig, akár valaki azt is gondolhatja, hogy hát bizonyára csupa gender téma volt, azok a szűk szeletek, amik teljesen kiszorultak az állami intézményrendszerből.
Hogyha kifilézzük az OFF-nak azokat a témáit, amiket az állami kommunikáció tiltott vagy torzított, akkor azt hiszem, hogy azért az OFF-tól elvesszük azt a tágasságot, ami arról szólt, hogy itt a tabu témák mellett azért alapvetően az önszerveződésről, a szolidaritásról, az egymásért való kiállásról, egy tök pozitív társadalomvízióról is beszéltünk, hogy hogyan lehet a nehéz körülmények között a jó kedvet, a bizodalmat a jövőbe megtartani, azáltal, hogy létrehozunk egy nagyon erős, szolidáris közösséget, aminek saját játékszabályai vannak, ami nem hagyja magát leuralni a körülmények által, még akkor is, hogyha ezek a körülmények nagyon meghatározzák. Az OFF nagyon sok olyan témával foglalkozott, amelyekről Magyarországon nem nagyon lehetett beszélni, vagy nagyon szűk nyilvánosság szeleteket kaptak, de nem ez a fajta vadászat volt a célunk, hanem egyszerűen egy idő után, ugye, ahogy a NER nőtt és gazdagodott, és ahogy ezek a témák, ezek az emberek, ezek a közösségek egyre megbélyegzettebbé váltak, úgy egyre nagyobb tétje lett annak, hogy az OFF kiknek, miknek, milyen témáknak biztosít teret, vagy nyit teret.
Most változik a helyzet, változik az ország, változnak az intézmények. Nyilván gondolkodtok arról, hogy mennyiben módosul a ti szerepetek, a lehetőségeitek.
Ezen mi is nagyon sokat gondolkodunk, hogy most az OFF mit jelent nekünk, illetve mit jelent azoknak, akik eddig figyelemmel kísérték az OFF-nak a tevékenységét. Úgy kell egy picit újra húzalozni az OFF biennálét is, hogy megtartjuk azt, és ez fontos, tehát nem újraírjuk, hanem megtartjuk azt a pozíciót, amit már hangsúlyoztunk az elején is, hogy társadalmi problémákkal és kritikus hangon foglalkozunk, mert hogy azzal, hogy most történt egy politikai változás, egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden területen minden csodálatos lesz, és főleg nem jelenti azt, hogy ezek nagyon hamar megtörténnek.
Másrészt mindig vannak azok a témák, azok a megközelítésmódok, amik nem kapnak elég képviseletet adott esetben az intézményekbe. Egyszerűen az intézményi elköteleződés, nehézkedés vagy a politikai kitettség okán. Én nem gondolom azt, hogy innentől kezdve megszűnik az a fajta állampolgári felelősség, ami ezt az éberséget elaltatná, de ezeknek a témáknak a képviselete ez továbbra is nagyon fontos. Könnyebb lesz ebben az országban együttműködni, szakmai partnerségeket, civil partnerségeket alakítani, könnyebb lesz egyáltalán közösségekbe gondolkodni. Ezért az OFA az nem csak egy watchdog szerepet vállalt, még akkor is, hogyha egyébként nagyon könnyen belesodródtunk, és valahol szükségszerűen belesodródtunk ebbe, de alapvetően a mi célunk az volt, hogy a hazai független művészeti szcénának a megerősödését segítsük.
Nagyon feltűnő, ha ránézünk a kurátori csapatra, csak nők vannak. Akár ezt is tekinthetem egy olyan témának, aminek a közbeszédbe helyezése fontos lehet számotokra.
Nem úgy indult az OFF, hogy ez egy női kollektíva lesz, de az lett, és azt gondolom, hogy ennek van üzenete is. Hát az érezhető volt, hogy a patriarchátus kritikája az mindig egy központi szerepet kell, hogy kapjon a működésünkbe, és nagyon erősen a nőket érintő társadalmi kérdésekre fókuszál valamennyi OFF biennálé, tulajdonképpen független attól, hogy éppen a kijelölt téma micsoda.
A Merlinben most látható kiállítás is megerősíti mindazt, amiről Erős Nikolett és Lázár Eszter beszélt. Ezen a tárlaton is meghatározóak a női témák, női alkotók. Közülük először Vékony Dorottyát hallják, akivel onnan indítottuk a beszélgetést, hogy miért kezdték el érdekelni a gyógyító női közösségek.
Ezeknek a gyógyító női közösségeknek az ötlete egy olyan életszakaszból származik, amikor eszköztelenné váltam. Azt éreztem, hogy nem tudok megbirkózni azokkal a dolgokkal, ami abban az időszakban mondjuk pont így a termékenységhez köthető gyerekvállaláshoz, és kiderült, hogy meddő vagyok. És azt éreztem, hogy ezt most nem tudom, hogy feldolgozni, vagy megoldani.
Hogy művészként nincs eszközöd a feldolgozásra?
Tudtam, hogy művészként van eszközöm a feldolgozásra, csak nem tudtam, hogy megfogni, hogy ne legyen ez feltétlenül egy ilyen köldöknézegetős, önsajnálkozós, áldozatszerepben tetszelgős helyzet. És arra gondoltam, hogy szeretném megnézni azt, hogy más nők ezekkel hogy birkóznak meg, nekik milyen feldolgozási stratégiaik van, és lehet, hogyha ezt nem egyedül otthon a négy fal között próbáljuk így morzsolgatni, akkor sokkal nagyobb lehetőségünk van a közös fejlődésre. Én mondjuk egész életemben nagyon fontosnak tartottam a közösségeimet fenntartani, újakat létrehozni, akár átmeneti közösségeket életre hívni, és azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen nagyon jó stratégia lehet ennek a közös tapasztalatnak a megélésére. Úgyhogy igazából innen jönnek a gyógyítónői közösségek. Én mindig sokkal nagyobbra tartottam azt a kollektív tapasztalatot, amit közösségben meg lehet élni, mint amire egyénileg így rájön az ember, vagy megpróbál a saját életéből meríteni. Ez egy nagyon szűk nézőpont egy csomó helyzetben.
És miért pont egy boxkör? Az ugye első ránézésre elég távol áll egy klasszikus női közösségtől.
Igen, talán pont ezért is. Én 12 évig versenysportoltam, kickboxoztam, meg boxoltam is, tehát hogy ezek így azért elég hasonló sportágok. És az elején nagyon nem szerettem, ez egy ilyen családi kényszer volt. Igazából apukám azt mondta, hogy neked egy olyan sportot kell űznöd, amivel meg tudod védeni magad. És hogy ez a védelem, hogy pontosan ki ellen, meg mi ellen kell majd megvédeni magamat, ehhez nem adott tempontokat. Csak egy picit azt próbált érzékeltetni, hogy ez egy veszélyes világ. És én akkor nem értettem, hogy azóta sem érzem azt, hogy ilyen borzasztó veszélyes lenne amúgy a világ, de az is fontos, hogy van egy eszközrendszerem, ami nem csak most már fizikalitásában, hanem mondjuk egy ilyen szellemi eszközrendszer is, amitől azt érzem, hogy én egy olyan kivételes, vagy kiváltságos helyzetben vagyok, hogy stabilan tudok állni önmagamban, így a világban, és hogy nem kell védekeznem, nincs szükségem a védekezésre. De ha kell, akkor meg tudom tenni. Alapítottam egy olyan közösséget, ahol nők megtapasztalhatják ezt az erőt, beleállhatnak ebbe a fizikalitásba, és akkor ehhez meg organikusan csapódott az, hogy valójában ez nem csak egy ilyen fizikai megélés, hanem itt komolyan szól a szellemi és a verbális részéről is. Például, amikor a női agresszióról beszélgetünk, a nőknek van egyáltalán lehetőségük megélni az agressziójukat. Ez egy ilyen maszkulin minőség, ami ott így nem csak hogy elvárt, de néha még így szexi is, a nőknél pedig kifejezetten közönséges és tagadásra érdemes dolog, de hogy mi is rendelkezünk ezekkel a minőségekkel, és ezeknek így utat kell engedni, meg lehetőségeket kell teremteni, hogy ezeket meg tudjuk élni. A küzdősportok, a harcművészetek, ezek mind olyan legális terepek, ahol konszenzusosan meg lehet élni azt, hogy igenis hozzáérünk egymáshoz, és nem finoman, hanem keményen. Ez nem egy versenyhelyzet, és nem ez egymás legyőzéséről szól, hanem arról, hogy segítsük egymást a fejlődésben.
Ezt a kettőséget remekül mutatják azok a tárgyak, amiket itt kiállítasz a Merlinben. Talán a legfeltűnőbb a kerámia boxkesztyű, alapellentmondás az anyag és a funkció között.
Ezek nem csak kerámiák, hanem porcelánok, tehát hogy még törékenyebbek talán, mint a sima kerámiák. Nyilván abszolút teljes ellentmondás a használhatóságával kapcsolatban, és ennek a törékeny ellenállásnak az eszköze tulajdonképpen, amiről beszélnek a munkáim, hogy mik azok a helyzetek, amikben ellen kell állnunk, mik azok a helyzetek, amikben stabilaknak kell egyszerűen maradnunk, mik azok a helyzetek, amikor nem reagálnunk el, és nem reakcióból kell működnünk, hanem akcióból.
Ez azért is érdekes, mert neked nyilván egy boxkesztyű teljesen mást jelent, mint egy átlag nézőnek, aki életében nem boxolt, közelről nem is látott ilyen kesztyűt. Neked azért ez egy sokkal több rétegű tárgy eleve.
Hát persze, ez biztos, hogy valamilyen határt képvisel a megélt védekezés utáni vágy, vagy a feszültséggel teli helyzeteknek a valamiféle kioldására, vagy egyszerűen csak egy játékra, tehát hogy ez lehet egy határ egy ilyen játékban is. Én azt gondolom, hogy a küzdősportoknak a nagy része az nem agresszív emberek űzik. Ez a téveszmekerink, hogy olyan emberek vannak, akik csak így laposra akarják verni a másikat, de hogy ez nem így van, mert ez egy taktikai játék, ez egy csapatjáték. És azok az emberek, akik igazán magas szinten művelik ezeket a sportokat, a legkevésbé agresszív emberek. Ők a legkevésbé akarják megmutatni, hogy mennyire iszonyatosan kemények.
Gajas Denerák Dóra munkáiban is fontos a női elem, de emellett az identitás is. Egy interjúban azt mondta magáról, hogy félromaként két identitás közti mesdjén él.
Én azt gondolom, hogy nyilván amennyi gazdagságot is ad, vagy amennyi prót, ugyanannyi problémát is. Azért van, mivel megküzdenie szerintem az embernek, még így 2026-ban is, de mindenképpen egy izgalmas út. Én egyébként élvezem, és nem lennék nem félroma.
Nem lennél nem bonyolult.
Igen, lehet, hogy ez már csak a megszokás, de hogy valahogy én annyira azt érzem, hogy ez a lényem, és nagyon sok minden nekem a kreativitásomban és a munkáimban valahogy ebből táplálkozik, és sokszor szoktam ezen gondolkozni, valahogy az emberek, akik körülöttem vannak, akarva, akaratlanul, és egyébként nagyon sokan például ezen a mesdjén mozognak, akár roma, nem roma identitással, akár európai, nem európai, erdélyi, magyar, zsidó, stb. Úgyhogy nekem ez egyébként érdekes, hogy mennyire megtalálnak ezek az emberek, és biztos, hogy ebbe a úgynevezett oreóságba, ugye szokták ezt így hívni, akár Amerikában mondjuk az ilyen fehér környezetbe felnőtt feketékre érték, de hogy, tehát, hogy azért van ebbe egy ilyen kettőség, ugye, hogy az ember kényelmesen mozog akár a többségi társadalomba, fehér társadalomba, de hogy nem az, és aztán, hogy minek néz ki, minek nem, tehát, hogy ennek annyi rétege van, hogy az ember tud elbújni, nem elbújni, kiáll-e, nem áll ki, szóval szerintem ezekben iszonyú érdekes léjerek vannak.
Gyakorlatilag a munkáid is 100%-ban erről szólnak.
Igen, engem ez nagyon érdekel, és nagyon érdekel ennek az a része is, hogy milyen egyébként roma nőként a társadalomban működni, nem fehér nőként. Ez ilyen önző is, hogy művészetet ilyen terápiaként feldolgozom saját magamat, aztán kihányom, és akkor hagyom, hogy az emberek csináljanak vele, amit gondolnak.
Az korán nyilvánvaló volt, hogy valami ilyesmi lesz a te utad?
Én arra emlékszem, hogy 6 éves korom óta tudtam, hogy én divattervező leszek. Arról egy papírom, hogy én divattervező vagyok, egy egyetemi papírom. Aztán végül mégsem a textilvel foglalkoztam, de azért visszagondolva kicsiként is egyébként, ami engem a divatba, vagy a textilekbe érdekelt, az a felöltözés, talán az áruha, az, hogy az ember ugye felvesz magára valamit, azzal különböző jeleket hordunk, azzal valamilyen szinten, nem is az, hogy megváltoztatjuk, hogy kik vagyunk, de elmesélünk magunkról valamit, és szerintem minden nap, minden egyes öltözékkel kapunk egy új lehetőséget erre, és ez engem iszonyatosan érdekel mind a mai napig. Nyilván az ott én áttértem a fotózásra, vagy inkább a vizuális művészetre, tehát nem foglalkozom már textiliákkal, de azt gondolom, hogy valahogy az én storytellingem az még mindig megmaradt a médiumtól függetlenül, hogy én azt keresgélem, hogy kik vagyunk mi, és miket tudunk magunkra pakolni, és aztán hogyan tudjuk ezt levetkőzni, és ennek mi a végeredménye.
És hogy mi van ott legalul, vagy legbelül?
Igen, de engem ugyanannyira érdekel egyébként mind a társadalom, mind az emberekben az, hogy mi van legbelül, de aztán te mit választasz, hogy mit pakolsz erre?
Ez egy feles identitás, vagy hol az egyik erősebb, hol a másik? Vagy egyáltalán van-e egyik másik?
Na igen, ez nekem is az én nagy kérdőjelem, ugye, hogy szerintem nagyon nehéz úgy létezni egy társadalomban, hogy fehérként, vagy többségiként, hogyha nem vagy teljesen többségi. Nyilván rajtam külsőleg is látszik, hogy én így szoktam mondani viccesen, hogy hát valami nem oké, vagy valami nincs rendben, de hogy nekem a gyerekkorom óta ugye ez az élményem, hogy kérdezgetik, hogy te kicsoda vagy, micsoda vagy, honnan jöttél, nem magyar vagy, Dél-Amerikai vagy Kolumbiai vagy Brazília vagy stb. És én azért nagyon sokszor ezzel egyébként mind a mai napig néha játszok, mert őszintén ez unalmassá tud válni, repetitívé tud válni, és az ember néha hogy megválogatja, hogy ki az, akinek szívesen ki adja a valódi ényét, és ki az, akinek rádobja az áruát. Persze, Brazília, whatever, de én alapjában véve azt gondolom, hogy én inkább romaként gondolok magamra, mint nem romaként. A fehér magyar társadalom engem nem néz fehér magyarnak, tehát hogy én mindig is megkaptam ezt a kérdőjelet. Szerintem nagyon sok félvéremben foglalkozik ezzel, hogy ha már az ember félvér, akkor valószínűleg inkább nem tekinted magad, sem a társadalom nem fog többségének tekinteni, vagy fehérnek. Úgyhogy ez nem feltétlenül egy ilyen belső döntés, hogy akkor én most eldöntöm, hogy én a cigány zászlót a homlokomon viselem, hanem ez sok-sok éven keresztül egy ilyen tapasztalat, hogy érzed azt, hogy azért nem teljesen oda tartozol, ahol a többiek.
Az itt látható munkáidat egy kubai származású művész inspirálta.
Igen, engem Anna Mendiát egyébként régóta nagyon szeretem az ő munkáit, és nyilván az ő korszakában az, hogy ő egy kubai művész nőként Amerikában próbált létezni, szakmailag előrébb jutni, azért ez biztos, hogy irdatlan sok problémát felvetett, meg hát egyébként azért ez a korszakhoz kötött, egyébként a Ladi Katalinnak is van egy hasonló munkája.
Ugye ez a 70-es évek?
Igen, ez abszolút 70-es évek. Ez a kiállítás, amiből itt egy részletet látunk, ez 2024-ben volt egy szóló kiállítás, aminek az volt a címe, hogy Annának szeretettel. Szerintem egy kicsit ez egy ilyen gyászfeldolgozás volt, nekem a nagymamámat és a nagynémet is Annának hívták, akik elhunytak, ők a család romoldaláról számoztak, és aztán ott volt ez az Anna Mendiéta ügy az én fejemben, és akkor ez valahogy így összekeveredett. Én nagyon sokat gondolkoztam akkor így a női felmenőimen, és valahogy nekem a gyász az mindig egy ilyen beszorítottság élmény. És akkor elkezdtem magam nézni a tükörbe, és azt éreztem, hogy úristen, ez engem megfulladt, hogy én ezeket az embereket soha nem fogom újra látni. És akkor elkezdtem a saját arcomat nézni, és valahogy ott keresni őket, és akkor ebből jött egy ilyen tovább gondolás, hogy ők hogy élhették meg a saját romaságukat, mi volt a szépségideál, magyar szépségideál, roma szépségideál. Nyilván az én saját felnövésem, küzdésem nőként nekik akár ugye a 70-es években felnőve, nekem itt a 2000-es években, és nagyon tetszettek az Anna Mendiétának a munkája, ez valahogy ez a merni nőként csúnyának lenni, és merni nőként mutatni valamit, ami nem szép, szerintem ez egy tök izgalmas téma.
Konkrétan rászorítasz egy üveglapot az arcodra, és akkor torzul minden.
Igen, és én valahogy azt gondolom, hogy a csúfságban vagy a rutságban levő üzenetet átadni, azt mondtam nagyon szép.
Kezdődtek már az Off Biennale soron következő 2027-es kiadásának az előkészületei. A műsor végén erről beszél a két kurátor, Erős Nikolett és Lázár Eszter.
Egy pályázat kiírását követően elkezdtünk egy platformot építeni, ez a szó talán már elhangzott. Ez különböző kisebb szervezetekkel, művészeti csoportosulásokkal zajlik, és együtt fogjuk létrehozni a 27-es Off Biennale-t. Együtt gondolkodunk, és egy picit ez visszavezet az első Off Biennale-hoz, a 2015-öshöz, ahol, ahogy említettük, igaz nem volt téma, de nagyon fontos volt az, hogy minél többen csatlakozzanak, és ott is elhangzott azért ez a platformteremtő szándék. Egy picit ezt a vonalat szeretnénk most felvenni újra, és generációtól függetlenül tényleg abban gondolkodunk, hogy ez megint egy ilyen nagy esemény legyen, minél több szereplővel, résztvevővel, említettük a civil szervezeteket is, tehát van egy ilyen nagyon fontos irány és elképzelés, hogy a civil szervezeteket is úgy kapcsoljuk be ebbe a munkába, hogy együtt gondolkodunk már az elején, és nem feltétlenül csak mondjuk egy kapcsolódó programra hívjuk be őket.
Nem fogalmaztuk még meg az OFF-nak a keret témáját, mert nyilvánvalóan ez egy olyan téma lesz, ami valamiféleképpen magába foglalja a rendszerváltás adta lehetőségeket is. A kapcsolódásnak azok a módjai, amelyek nem a különböző hatalmi szervezetek közvetítésével jönnek létre, és amelyek azokra a tudásokra, meg tapasztalatokra építenek, amik nálunk, civileknél, egyéneknél, baráti és egyéb közösségeknél vannak.
Az elmúlt majdnem fél órában az OFF Biennale Budapest ezen a hétvégén a Merlinben látható pop-up kiállításáról volt szó. Ennek kapcsán beszéltünk a közösségek erejéről, identitásról és még sok minden másról. A zenei szerkesztő Duba Szilvi, a hangmérnök Schwarz Nóra volt. Nevükben is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bócz Anita.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.